amennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. A Franciaország délnyugati részén pusztító erdőtüzek miatt az elmúlt két napban mintegy 141 ezer embert kellett kitelepíteni a belügyminiszter szerint. Gironde megyében 110 ezer embert menekítettek ki, és 53 lakóház égett le, mondta a belügyminiszter a TF1 kereskedelmi televízióban. A szomszédos Lón megyében 31 ezer embert evakuáltak, így legalább 141 ezer embernek kellett elhagynia otthonát vagy nyaralóhelyét a délnyugati országrészben az Atlanti-óceán partvidékén. Emmanuel Macron elnök péntek este a hadsereg mozgósítását kérte a polgári védelem maximális megerősítése érdekében a Franciaország délnyugati részén pusztító heves tüzekkel szemben, közölte az államfői hivatal. Az Európai Unió segítségét kérte a spanyol kormány az ország középső részén pusztító erdőtüzek megfékezéséhez, miután országos jelentőségű vészhelyzetet hirdetett Madrid, Kasztília és León tartományokban. A lángok miatt már több mint 19 ezer ember kitelepítését rendelték el, miközben a hatóságok további tűzoltó repülőgépek bevetését sürgeti. Ismét megtartották a tavasszal merénylet kísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósítói vacsorát Washingtonban. Kiemelt biztonsági intézkedések mellett Donald Trump elnök részvételével, de szűkebb meghívotti körrel és új helyszínen tartották meg a fehérházi tudósítók gála vacsoráját, amely áprilisban merénylet kísérlet miatt szakadt félbe. A Fehérházi Tudósítók Egyesületének éves rendezvénye az amerikai politikai újságírók kiemelt eseménye. Az újból megrendezett vacsorán a Trump adminisztráció számos tagja vett részt, ugyanakkor az alelnök és a külügyminiszter távol maradt. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül az esztergomi gyárában a Suzuki, amely az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, ismertette a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint a beruházás erősítheti a magyar beszállítói hálózatot, a mérnöki kapacitásokat és a kutatásfejlesztést. Eltávolították péntek délután az egy nappal korábban talált szennyező anyagot a fekete körösről, tájékoztatta a Köti Vizik PR munkatársa a Magyar Távirati Irodát. Pozsárné Kackó Zita elmondta, a teljes uszadékot, vélhetően marhafekáliát eltávolították a folyóról. A terjedés megakadályozása érdekében telepített merülőfalat egyelőre a helyszínen hagyják. Hozzátette, a szakhatósági vízi mintavételek eredményére valószínűleg hétfőig várni kell. A laboratórium ugyanis akkorra tudja ellenőrizni, hogy baktériumfertőzés jelen van-e a mintákban. Pénteken 11 órától a Békés megyei kormányhivatal agrárügyi főosztályának mezőgazdasági osztálya általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a feketekörös teljes magyarországi szakaszán. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt arra kér mindenkit, hogy aki nem a nyári szabadságát tölti, a következő napokban szálljon egy órát a véradásra. Az elmúlt hetekben országosan jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe került. A betegellátás nem állhat meg a nyári szabadságok idején sem. Ehhez azonban naponta 1600-1800 véradóra van szükség. Jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért minden egyes véradásnak kiemelt jelentősége van. Minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud vért adni, aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok a www.ovs.hu/időpontfoglalás és a www.véradás.hu oldalakon érhetők el. Híreink végén az időjárásról. Változóan felhős idő várható, az ország egyes részein főképp a Dunától keletre előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A délies szelet élénk lökések kísérhetik. Hajnalra 12 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.
Szerzetesek fél órája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Jackánics Fülöp ferences szerzetes előadását hallhatják, melyet a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán rendezett, a Bor ízei című konferencián rögzítettünk 2024. március 9-én.
Témám címe Szőlő és bor Jézus példabeszédeiben. Azt járom körbe, hogy az első századi palesztin társadalomban akkor, amikor Jézus példabeszédeiben szőlőt, szőlős kertet vagy bort említ, akkor milyen gondolatok jutnak adott esetben eszébe a hallgatóságnak, amikor Jézus ezeket a motívumokat, ezeket a képeket használja. És nyilván óhatatlanul azzal kell kezdenünk, hogy mi volt a bor, illetve a szőlő szerepe az Ószövetségben, az ószövetségi zsidó gondolkodásban. Ugye azt, hogy hogy Palesztina földje bőségesen nyújt szőlőt és bort, nyilván az Ószövetség lapjain is tetten érhető, de ezen kívül is. Tudunk egy Krisztus előtti 18-19. Századból való egyiptomi történetről, Sinuhe története, aki a fáraó egyik tisztje volt, és különböző okok miatt be kellett járni a környező országokat, és átkelt Egyiptomtól keletre a Sínai félszigeten, Sínai sivatagon keresztül, és eljut Kánaán földjére. És azt írja róla, ez egy nagyon jó föld, fügei, szőlő bőven van benne, több ott a bor, mint a víz. Tehát úgy beszél Krisztus előtt 1900 évvel ez a Sinuhe, hogy bőven találunk ott bort. Ez a kép, ez megjelenik az Ószövetség lapjain is. Itt természetesen gondolhatunk a Számok könyvére, ahol a Mózes kémei kikémlelik az országot, egy hatalmas szőlőfürttel térnek vissza a táborhelyre, amely később nyilván érzékletes szimbóluma lesz a terület, az ország termékenységének. Isten áldása kíséri a bort, azt mondja a Deuteronomiumban, ha hallgatsz ezekre a rendeletekre, ha megtartod és teljesíted, akkor Isten megáldja méhed gyümölcséd, földed gyümölcsét, gabonádat, borodat, olajodat, állataidat és minden mást. Tehát tényleg Isten áldásának a jelképe a bor, és mint itt korábban volt erről szó, hogy ez a bor, búza és olaj hármassága, ez megjelenik a prófétáknál is, hogy ezzel fejezi ki a prófétai hagyomány Isten áldását az ő népére. Ugye egyrészt van egy, főleg a későbbi írásokban erős eszkatológikus értelmezése a bornak, itt főleg Izajás és Mikeás prófétát hoznám, itt egy Mikeás, aki azt írja, hogy mindenki szőlője alatt és fügefája alatt ül. Ez nem csak egy ilyen fogság utáni restaurációs hangulatból gyümölcsöző megjegyzésem, tényleg egy kicsit a távoli jövőre, az eszkatológikus jövőre mutat előre, és innen már csak egy lépés az, hogy olykor messiási vagy messianisztikus proféciák vagy megjegyzésekben is előkerül a szőlő vagy a bor képe. Zárójelet hadd tegyek, amikor azért az Ószövetségben ilyen messiási megjegyzésekről beszélünk, akkor azért mindig vigyázunk arra, hogy vele ne essünk ugye a vágyvezérelt exegézis hibájába, hogy ott is valami jelképet lássunk, ahol nincsen. Tehát, hogy azt, ami nem messiási szöveg, azt ne olvassuk annak, viszont ami meg az, azt meg annak olvassuk. És például itt Jákob áldása a Teremtés könyvének 49. fejezetében, hogyha a szöveg önmagában micsoda, az nagy kérdés, és itt különben sok nyelvi kérdés is van, hogy pontosan mit is akar jelenteni egy-egy mondat, vagy egy-egy szó, de hogy a rabbik egyértelműen messiási versnek tekintik, utána is néztem, hogy a rabbik ezt kifejezetten a messiás eljövetelével, vagy a messiás alakjával kötik össze ezt a verset. És nyilván nem csak a Isten áldása, nem csak eszkatológikus, nem csak messiási jelképe van a bornak, hanem olykor negatív értelemben szerepel. Erről is volt már szó, főleg a bölcsességirodalom beszél arról, hogy nyilván óvaint a bor túlzott fogyasztásától, annak minden hatása az ugye ismeretes pont ezért, mert szegénységbe taszít, és a bölcsesség megszerzését akadályozza. És pont ahogy a bor jelenléte, megléte, az eszkatológikus áldásnak a szimbóluma, ugyanúgy a hiánya tud lenni egy eszkatológikus jel. Ugye Joel próféta a fogság után, egy nagy sáskajárás után eszkatológikus jelekkel beszél a végidőkről, most csúnyán szólva, és ott a sáskajárás egyik jele vagy eredménye az, hogy elvész a bor, elvész a búza. Tehát pont ez az eszkatológikus jel szerepel Joel prófétánál is, de talán a legegyértelműbb, legerősebb jelkép, vagy legmélyebb szimbóluma a szőlőnek, a szőlőskertnek, az az Izraellel való azonosítás. A 80. Zsoltár gyakorlatilag 2-3 versben elmondja az egész izraeli üdv történetet. Egyiptomból hoztad ki e szőlőt, nemzeteket űztél el és elültetted. Tehát röviden elmondja gyakorlatilag egész Izrael történetét, és később ezt a képet főleg a proféták azok, akik tovább viszik, és talán náluk éri el a csúcspontját. Ugye Ózeás proféta, aki a szinkretizmus, a bávány imádás ellen emeli fel a hangját, azt mondja, hogy mint szőlőt a pusztában, úgy találtam meg Izraelt. Pont kifejezi azt, hogy mit keres egy szőlő egy pusztában, teljesen reménytelen jövő vár rá, és Isten az, aki még ebből a reménytelen jövőből is tudott valamit tenni a népért, és a következő fejezetben folytatja, lombos szőlőtő Izrael, de amennyi gyümölcsöt kellett teremnie, annyi báványolt átemelt. Pont a hűtlenség jelképe lesz Ózeásnál a bor, illetve a szőlő. Ugye Ezekiel próféta a 15. fejezetben beszél arról, hogy emberfia különben valamivel a szőlőtőke fája a többi fánál. Tehát maga a szőlő fája semmire sem alkalmas, ha nem terem szőlőt. Tehát pont ez a kép Ezekielnél, hogy Izrael háza, ha nem terem szőlőt, és nem tartja meg a törvényt, akkor semmire sem való. Ez erős ítélet, vagy erős jelkép a választott népre, vagy népnek, és talán a legutolsó és legmélyebb, vagy legkidolgozottabb példája Izrael és a szőlőtő, vagy a szőlőskert azonosításának az ugye Izajás 5. fejezetében található, az 5. fejezet elején, a híres ének a szőlőskertről, ahol Isten, mint szőlős gazda, egy kiváló szőlőskertet ültet, körbeveszi kerítéssel, tornyot épít benne, mindennel ellátja, aminek eredményeképp neki jó szőlőt kellene teremnie, és mégsem hozza meg ezt a jó termést. Ilyen képekkel találkozunk az Ószövetségben, hogyha szőlőt, bort vagy szőlős kertet keressük, és ez fontos volt ez a kitétel, mert innentől kezdve érthető adott esetben, hogy az Újszövetségben Jézus vagy az evangélisták hogyan használják ugye ezeket a motívumokat. Az egyik ilyen fontos jézusi példabeszéd, amely eszünkbe juthat ugye ebben a témában, az ugye az új bor, új tömlőbe való példabeszéde. Ugye mindhárom szinoptikus evangéliumban megtalálható ez, hogy János tanítványai, vagy valakik, Márknál nem teljesen egyértelmű, hogy kik, oda mennek Jézushoz, és megkérdezik, hogy miért van az, hogy mi, amit János tanítványai böjtölünk, a farizeusok is böjtölnek, te és a te tanítványaid miért nem böjtölnek, vagy miért nem böjtöltök. És Jézus itt egy három részes választ ad, böjtölhet-e a násznép, míg vele a vőlegény, senki sem var régi ruhára új szövetből foltot, és senki sem tölt új bort régi tömlőbe. És miről is van szó? Az a kép van mögötte, hogy a préselés után, ami még félkész bort, ami még erjed, és ezért a térfogata tágul, ezért ilyen állatbőrből készült tömlőkbe helyezték, amelyek együtt tudnak tágulni a még készülő borral, de ha túl régi tömlőbe tették, amely már elvesztette a ruganyosságát, akkor szét tudta feszíteni azt a régi tömlőt, és így a tömlő is, meg a bor is tönkre mehetett. Ez a kép van mögötte. Ahhoz, hogy megértsük ezt az új bor, új tömlőbe való példabeszédnek az értelmét, óhatatlanul körbe kell néznünk, és meg kell néznünk azt, hogy milyen szöveg környezetben van. És ezt különben, halkan jegyzem meg, ezt minden evangéliumi perikópa esetében szükséges lenne megnézni. Tehát nem csak kiragadni a szövegkörnyezetből, hanem megnézni a szövegkörnyezetet is. Ugye Márk esetében, ez a Márk 2. fejezetében található ez a példabeszéd. Közvetlenül előtte Lévi vámos meghívása szerepel, és utána ugye Jézus lakomája a vámosokkal. Ezután szerepel ugye a kérdés a böjtről, amiről most szó van, és a következő perikópa rögtön ezután, ez a kalászszedés szombaton. Ez a három történet szerepel egymás után, és egyértelmű, miről van szó. Jézus hogyan viszonyul a zsidó vallásossághoz? És ha egymás mellé tesszük ezt a három perikópát, pont azt látjuk, hogy mintha egyre súlyosabban átlépne bizonyos határokat. Először csak vámosokkal szóba áll, meg vámosokkal étkezik, ami már nem volt jó, de oké. Még valahogy lenyeljük. Utána nem böjtöl, nem tartja meg az ősök hagyományát. Miért nem tartja meg? Sem Jézus, sem az apostolai az ősök hagyományát. És a harmadik, kifejezetten szombaton miért dolgoztok? Itt már kifejezetten törvény áthágásáról van szó, legalábbis a farizeusok értelmezésében. Minél jobban belemegy Jézus abba, mintha belemenne abba, hogy szabadon kezeli zsidó törvényeket. Ugye nem nehéz megérteni az egész perikópa értelmét, ugye a szövegkörnyezet is, meg a böjtről való kérdés is e felé irányítja a figyelmünket, hogy Jézus válasza, hogy az én tanításommal egy egészen új Isten kapcsolatra van lehetőség, amely szétfeszítené a régi kereteket, ezért egy új kereteket kell neki biztosítani. És ez a régi és új keretek megjelenik a szövegben is, méghozzá úgy, hogy az új bort új tömlőbe töltsünk megjegyzésben, hogy oinon neon eis askus kainus. Két különböző melléknév szerepel a görögben az újra. És mind a kettő azt jelenti, hogy új. Ugye a bor mellett az a melléknév szerepel, hogy neos. Ez az időbeli új, ami friss, ami most készült. A tömlőknél ott a kainos minőségileg újat jelképező vagy jelentő melléknév szerepel. Az időben újabb, frissebb jézusi tanítás, minőségileg újabb tömlőket, minőségileg újabb kereteket igényelne, hogy megmaradjon ez a tanítás. Érdekes megnézni azt, hogy ebben a perikópában igazából eszkatológikus jeleket látunk. Ugye erről volt szó még az Ószövetségi résznél is. ugye az első válasz Jézus a mennyegző, hogy böjtöhet a nász nép, ha vele a vőlegény, ugye a szövet, hogyan varjunk vagy ne varjunk, ugye új szövetből régi ruhára foltot, és ugye ez a bor, itt van, aki mindhárom motivumnál eszkatológika, tehát végidőbeli motivumokat lát. A mennyegzőről talán nem kell túl sokat beszélnem. Mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben, az evangéliumokban előkerül az a gondolat, hogy a mennyek országa az olyan, mint egy mennyegző. A Jelenések könyve, eljött a bárány mennyegzője. Vagy maga Jézus Máté 22-ben hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki mennyegzőt készített fiának. A mennyegző, mint eszkatológiai kép, ez talán nem újdonság. A ruha esetében egy kicsit nehezebb talán az azonosítás. Itt eszünkbe juthat például a zsidóknak írt levél, amely idézi a 103-as Zsoltárt, és azt mondja, hogy a föld és a te kezed művei az egek, azok elmúlnak, de te megmaradsz, mint a ruha, mind elavulnak, összegöngyölöd őket, mint egy köntöst, és elváltoznak, mint a ruha. Egy egész eszkatológikai keretbe helyezi ezt a ruha motivumot, és ugye Krisztus az, aki amikor újra eljön, összegöngyöli a régi eget és régi földet, hogy egy új földnek adja meg a helyet. És ezt eszünkbe juthat nyilván például az apostolok cselekedetei 10, Péter apostol látomása az égből leszálló lepedőről, ugye 4 csücskénél fogva száll le az égből, ahol ugye mindenféle állatokat lát. Tehát Péter látomásában az új világot látja, ahol Isten mindent rituálisan tisztává tesz. Kicsit ez is e felé vezet, és nyilván a bor, mint eszkatológiai kép, azt hiszem, hogy erről sem kell túlságosan sokat mondanom. Mózes kémei, akkor behozzák a hatalmas szőlőfürtöt, nyilván már jelzik is azt a bőséget, ami vár majd a zsidókra a bevonulás idején. Amire még érdemes ránézni ennél a perikópánál, hogy a különböző evangélisták, szinoptikusok hogyan változtatják meg a szöveget. Ugye mi a mainstream vélemény, hogy a 3 szinoptikus evangélista Máté, Márk és Lukács közül Márk az első, ő írt legkorábban, és Máté és Lukács egymást nem ismerve, ismerve Márk evangéliumát feldolgozzák és megalkotják Márk alapján a saját írásaikat. Máté evangélista előtt ott van a márki szöveg, és ugye ő is beépíti a saját evangéliumába, és annyit tesz hozzá az egész példabeszéd végén, új bort új tömlőbe töltik, így mind a kettő megmarad. Ez az így mind a kettő megmarad, ez Máté sajátja. Ez nincs benne sem Márknál, sem Lukácsnál. Ugye mi van mögötte? Márk, aki maga is zsidókeresztény valószínűleg, a címzetjei is, az olvasói is zsidókeresztények, akiknek fontos az, hogy valamennyire kiengeszteljék magukban a tórai törvénybetartást és a Jézusban eljött új Isten kapcsolatot. Hogy mind a kettő maradjon meg. Alakítsuk át valahogy a törvénybetartást úgy, hogy egyezzen, vagy legalábbis kiengesztelhető legyen a Jézusi új tanítással. Ez fontos volt Máté olvasóinak. Lukács pedig betesz egy ilyen, azt mondják, hogy közmondást, és senki, aki óbort ivott, újat nem kíván, mert azt mondja, jobb az ó. Ez csak Lukács teszi bele, azt mondják a kommentárok, hogy itt Lukács igazából egy első századi közmondást használ, és azt építi be az evangéliumába. És még ez a bor és tömlő képe másod is előkerül a Szentírásban, ugye Sirák fia könyve és Jobb könyve, és Pirkéja volt, erről szeretném még egy-két szót mondani, Pirkéja volt, az egy rabbinikus traktátus a Misnából, amely leginkább nem törvénybetartás, hanem etikai szabályokat tartalmaz, tehát nem azt arról beszél, hogy hogyan lehet jól élni. És a Pirkei Avotban találunk egy megjegyzést, amely kapcsolódik, vagy ugyanezeket a képeket használja, de azt mondja, aki fiataloktól tanul, az olyan, mintha éretlen szőlőt enne, vagy új bort inna azon mód a sajtóból. Ezzel szemben, aki a vénektől tanul, az olyan, mintha érett szőlőt enne, vagy óbort inna. Ugye látjuk, hogy a képi világ az hasonló, mind a bor, óbor, meg újbor, mind később a második résznél ott a kancsó, vagy legalábbis valami tároló edény tekintetében. A téma azért nagyon más. Tehát ugye itt arról van szó, hogy a régi és az új kancsó, azok öreg és fiatal túratanítók. És a régi és új bor, az pedig az ősi és kipróbált tanítás, vagy az új nevezzük modernebb tanításnak, és hogy mennyire összeegyeztethető a kettő. És ha belegondolunk abba, hogy itt van ez a Pirkejávot részlet, ahol szerepel ez az óbor, újbor, meg tömlők, ott van Sirák fia könyve, ahol szintén szerepel. Gondolhatjuk-e azt esetleg, hogy ezt az új bort, új tömlőbe, óbort, meg sehogyan, azt igazából nem is Jézus találta ki, hanem ezek a képek, ezek már éltek az első századi palesztin zsidóság társadalmában, ezek már keringtek ezek a képek, Jézus felhasználta ezeket, a már ismert képeket, hogy ezzel új fényben világítsa meg a saját hivatását és személyét. Hát gondolhatjuk végül is. Vagy igazunk van, vagy nem. De hogy ezek a kérdések azonban itt vannak ebben a szövegben. Egy másik szöveg, amiről még röviden szeretnék szólni, ez a gonosz szőlőművesekről szóló történet, szintén mindhárom szinoptikus evangéliumban szerepel, ismerős a történet, gazdag ember szőlőt ültetett, mindennel ellátta, mindent megtett, hogy jó termést hozzon, elment távoli országba, elküldte a szolgáit, hogy behajtsák a termést, de a bérlők gonoszul bántak minden szolgájával, megverték, vagy adott esetben meg is ölték, és a végén a saját fiát küldte el abban a hiszemben, hogy majd őt talán csak megbecsülik, de ugye őt megölték. Ahogy Jézus elkezdi a példabeszédet, rögtön egyértelmű volt a hallgatóságnak, bárhogy is fogja folytatni, bármi is lesz a történet vége, ez rólunk szól. Az izajási történet olyan erősen Izrael népéről szól, hogy itt a hallgatóság rögtön tudta, hogy itt miről is van szó. Érdekes belemenni abba a témába, hogy mennyire részletesen kell szimbólumokat látunk ebben a történetben, mint a Jézus által újra mondott izajási történetben. Hogy a szőlőskert Izrael népe, ez nem kérdés. Hogy az ember, aki ültette, ez Isten, ez sem kérdés. Hogy a szolgák, akiket küld, hogy behajtsák a termést, ezek a proféták. Hogy a fiú, akit küld végén, ez maga Jézus, a szeretett fiú. És innentől kérdésessé válik, hogy találunk-e benne még más szimbolikát. És ahhoz, hogy ezt meglássuk, ahhoz érdemes a targumokat elővennünk, ugye a targum a héber ószövetség arámi fordítása. És megnézni, hogy az arámi hogy fordítja le Izajás történetét. Ugye ezt mondja az izajási történet, ugye a héber szöveg közepén tornyot épített, sajtót is vált benne. Hogyan alakítja át, hogyan bővíti ki az arámi fordítás, és szentélyemet építettem fel, és oltáramat is odaadtam, hogy engesztelés szerezzem bűneikért. Tehát úgy alakítja át az arámi fordítás, hogy a torony a szentét jelképezi, a sajtó pedig az oltárt. Egyértelmű kultikus környezetbe helyezi az egész történetet. És ha ez igaz, hogy a szőlőskert Izrael népe, és ha igaz, hogy a torony a szenté, és ha igaz, hogy a sajtó az oltár, akkor a bérlők, akik nem szolgáltatták be a termést időben, azok, akik a templomban szolgálnak, ergo a papok, vagy rajtok keresztül a nép vezető rétege. És innen érthető a perikóp a záró verse, ugye Márknál. Ekkor el akarták őt fogni, de féltek a tömegtől, megértették ugyanis, hogy róluk mondta ezt a példabeszédet. Pontosan tudta a vezetőség, hogy ennek a példabeszédnek, izajási példabeszédnek, amit Jézus átalakít és felhasznál, nek van nagyon erős vezetők ellen való ítélete. És ez ítélet itt nem a népre fog hárulni, hanem a vezetőkre, akik nem ismerték el Jézust. Tehát az egész perikópa végső értelme az az, hogy Jézus személyéről és hatalmáról beszél. Ez egész szövegkönyezet arról szól, hogy Jézusnak honnan van a hatalma, melyen messiási és profétai tetteket hajt végre. Konklúzióm csak az, hogy amikor Jézus használja a szőlő és a bor képeit, akkor nem légüres térben beszél róla, hanem olyan elemeket használ, amelyeket jól ismert az első századi zsidó hallgatósága, és azért használja ezeket, és azért alakítja át, hogy ezzel még jobban kihangsúlyozza az ő személyét és küldetésének újdonságát. Köszönöm a figyelmet!
Kedves hallgatóink, Jackánics Fülöp ferences szerzetest hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Nem kell mindig, hogy igazunk legyen. Valamikor azt kell mondani, hogy igen, legyen úgy, szeretet miatt, és amikor azt látjuk, hogy a másik vétkezett, akkor pedig lehetünk nagyvonulak, és mondhatjuk azt, hogy megbocsátok, szeretlek, kezdhetünk újat.
Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Vendégeink a Lélekhangolóban Drenyovszky Péter közgazdász és felesége Kinga, aki a református oktatási szolgálat munkatársa, hittanoktató. Összefonódó útjaikról, elődökről és örökségről is beszélgetünk velük a következő fél órában. Tartsanak ma is velünk!
És bármi ér ma, bármit rejt az út előtte.
Köszöntelek titeket lélekhangoló műsorunkban. Egy házaspárral beszélgetek, Drenyovszky Péterrel és Kingával, akik lassan több mint 25 éve házasok. Most hogy keresnétek párt, hogyha fiatalabbak lennétek 25 évvel?
Akkor most egy időutazásra szólítasz fel minket. Én azt gondolom, hogy azon nem változtatnék semmiképpen, hogy nagyon sokat imádkoztam. Kerek 5 éven keresztül imádkoztam, és így tudtam megtalálni a társamat. Isten vezetésének a segítségével.
Péter, neked is ennyire fontos volt, hogy Isten döntsön és segítsen ebben a keresésben?
Igen, mindenképpen, és ilyen szempontból nem csinálnám másképp, mint ahogy 27 évvel ezelőtt ugye megismertem Kingát. Illetve ugye a párkeresésnél az egy nagyon fontos szempont volt nekem, miután az Istenre bíztam az életemet már fiatalon, hogy egy olyan társat találjak, aki hasonlóképpen gondolkodik, mint én, aki szereti az Úr Jézust, akinek nagyon fontos az Istennek az ügye. Ez volt az alap, amikor a társat kerestem, és ilyen szempontból én ezzel nem változtatnék semmit.
Mégis hogyan mutatta meg nektek Isten a másikat, és mi volt, ami megfogott benneteket? Sok keresztény lány és fiú futkosott akkor is, gondolom, a környezetetekben, mivel, ha jól sejtem, hívő fiatalként azért jártatok olyan közösségekbe, ahol aztán kereshettétek a párotokat.
Igen, bár keresztény felmenőkkel rendelkezem, de a szüleim már felnőtt korukban nem gyakorolták a vallásukat, viszont édesapám 10 éves koromban meghalt, és akkor az unokatestvérem elhívott templomba, és az első templom élményem az az volt, hogy annyira szeretnék ebbe a közösségbe tartozni, de valami hiányzik, valamiért nem tartozom ide, és mivel én nem voltam megkeresztelve, az jutott eszembe, hogy akkor érezném magam ide tartozónak, hogyha meg lennék keresztelve. 12 évesen kértem azt, hogy megkeresztelkedhessek, és én választottam meg a keresztszüleimet is, édesanyámnak a húgát és a férjét, és nagyon nagy élmény volt a keresztség is, az, hogy hallottam, hogy mit mond nekem a lelkész, hogy most kinyílik előttem egy ajtó, amin én beléphetek, és az én döntésem. És egy év múlva egy gyermek ifjúsági csendes héten, Biatorbágyon meg is tértem, találkoztam Istennel, megszólított, és ezután a konfirmációban már szívvel tudtam megvallani azt, hogy kicsoda nekem Jézus Krisztus, hogy Isten az én mennyei atyám, és Jézus az én megváltóm, és hogy egy hajam szála se eshet le az ő tudta nélkül a fejemről, és hogy ő neki élhetek egész életemben.
szerintem ritka, hogy konfirmációra már eljut oda valaki, hogy ezt így tényleg szívből tudja vallani. Tehát, ha jól értem, olyan módon kerestetek hívőtársat, vagy már olyan komoly hitetek volt, hogy nem volt az sem elegendő, ha valaki olyannal találkoztok, aki oda jár a templomba, hanem akinek igazán személyes kapcsolata van az Úrral, és megtörtént vele ez a találkozás, ahogy mondod, Kinga. Neked, Péter, nyilvánvaló volt, hogy Kinga ilyen lány?
Hát igen, ahogy mondtad, jártunk ifibe, Kinga és én is. Ez a két ifi találkozott aztán, és végül is így találkoztunk először. Én polgári szolgálatos is voltam egy ilyen keresztény ifjúsági szövetségnél, utána az általunk szervezett táborban találkoztunk újra. Tehát, hogy Isten így egyengedte a dolgot. Igen, tehát sok fiatallal találkoztam, sok lányjal is találkoztam nyilván ezekben a táborokban, meg a közösségben, és olyan lányt kerestem, akinek fontos az, hogy Isten szolgálatába álljon, és kövesse őt. Ezen felül nyilván megadta nekünk azt is, hogy szimpatikusak legyünk egymásnak, és aztán Isten így alakította az életünket, hogy egyre közelebb kerültünk. 1998-ban ismertük meg egymást, 1999-ben volt az eljegyzésünk, ott például ezt az igét kaptuk, hogy egymás terét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét Galatai levélbe. Van ez leírva, ami nem egy tipikusan ilyen örömteli valami, ugye egymás terét hordozzátok, és Isten ezt is muníciónak adta az életünkben, hogy amikor nehézségeink voltak, akkor rá tudtuk bízni az életünket, és ő hordozott minket. És akkor ez volt 1999-ben, és 2000-ben, pont az ezred évfordulón pedig volt az esküvőnk.
Nekem volt egy álmom, hogy egy teljes családban élhessek felnőtt koromban, és ez a teljes család, ez keresztény család legyen. Ezért én nem is nagyon kísérleteztem az ismerkedéssel, ezért választottam azt az utat, hogy inkább imádkozom, óvatosabb vagyok, és megvárom az igazit, úgymond. És amikor döntéshelyzetbe kerültem, akkor pedig már Isten azt helyezte a szívemre, hogy most már tényleg a szívem alapján dönthetek. Péter volt az, akihez vonzottam, aki tetszett nekem. Megéreztem az ő mély hitét, és megéreztem azokat a közös értékeket, amik mentén elképzeltem a jövőmet, és a párkapcsolatomat, és a családi életemet, és megéreztem az ő együttérzését a sorsommal kapcsolatosan, és megéreztem azt, hogy ő lesz az a férfi, aki az Istennek és az Úr Jézusnak a szeretetét tudja felém közvetíteni. Mert én kifejezetten ezt kértem Jézustól, hogy egy olyan férfit adjon ajándékba, aki az ő szeretetével tud engem szeretni.
Az Evangélikus Rádiómisszió műsorában vendégeink Drenyovszky Péter és Drenyovszky Kinga. Komoly ez az ige, hogy egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be Krisztus törvényét. Ez alatt a 25 év alatt hogyan hordozott titeket Isten, és ti hogyan segítettétek egymást?
Nagy esküvünk volt, ebből kifolyólag nagyon sok igét kaptunk, de az egyik ige az valahogy úgy kiemelkedett a többi közül, sokba éri az igazat. De valamennyiből kimenti az Úr, csontja sem törik. akkor úgy megsejtettem, hogy nem lesz könnyű ez az életút. Voltak tehát nehézségek, és vannak jelenleg is nehézségek, és tudjuk egymást támogatni. Én egy praktikusabb ember vagyok, Péter pedig nagyon jó szervező, és ezzel kiegészítjük egymást, és tudjuk támogatni is egymást az erősségeinkkel.
És a házasságunkban én ezt tapasztaltam meg, hogy Kingában egy olyan társat találtam, aki úgy egészít ki, hogy amikor én vagyok lent, akkor ő tud engem fölemelni, és amikor ő neki nehezebb, vagy neki vannak harcai, konfliktusai, akkor pedig én tudom őt fölemelni. Ezt persze tanuljuk, tehát nem úgy mentünk mi se be a házasságba, hogy mindent tudtunk a másikról, mert igazán most is még látjuk, hogy amit batyuba hoztunk, abba azért mi minden van még, amit nem tudtunk magunkról, és a házasság is egy olyan nagy ajándék, hogy magunkat is kezdjük megismerni jobban, hogy valójában ki vagyok. És nagyon sok mindenben kellett nekem is változnom az évek alatt, és meglátnom azt, hogy például az, hogy a férfi vezeti a családot, az nem azt jelenti, hogy mindig neki van igaza. És bennem volt egy ilyen gondolat, hogy én azért tudom, hogy mi a jó mindig mindenkinek, és meg kellett tanulnom, hogy majdnem azt mondom, hogy többször Kingának volt igaza így visszamenőleg, amikor bizonyos dolgokról beszélgettünk, és egyre inkább ezt tanulom például, hogy adjak neki igazat, és hallgassak rá a dolgokba. Ez nem azt jelenti persze, hogy kiadom a család vezetését, de mégis hallgatok rá, és segít ebben a vezetésben. Tehát magamban is sok mindent megismertem, amire így jöttünk rá, hogy együtt vagyunk. És akkor még nem is beszélve arra, amikor a gyereknevelésről beszélünk, hogy ott is meg kellett ismernem, hogy valójában milyen tudok lenni, és miben kell változnom. Két egyetemista gyerekünk van, még velünk laknak. Ezt is tanuljuk, hogy hogyan tudjuk például őket most az ő állapotukban, korukban és helyzetükben szeretgetni, Istenhez közelíteni, oda szeretni őket. Hogyan tudjuk őket segíteni, fölkarolni őket. Nyilván ez egy teljesen más helyzet, mint amikor ők 5 évesek, 10 évesek, 12 évesek voltak. Hát ez is egy új helyzet, amit élünk, és ebben is nagyon sok áldást látunk, és formál minket Isten magunkat is, és én úgy gondolom a gyermekeinket is.
Titeket sokszor látni, közösen zenélni, énekelni, szolgálni az Urat gyülekezetben, valamilyen alkalmon egyszerű vasárnap is lehet az. Én úgy képzellek el titeket, hogy kezdettől fogva együtt énekeltek, zenéltek, ez gördülékenyen ment, mennyire kellett összeszokni ebben a szolgálatban. Ez is egy összetartó erő lehet köztetek, de esetleg konfliktusok forrása is akár.
Hát amikor megismerkedtünk abba a táborba, akkor Kinga odajött egy gitárral, a táborban én voltam az egyik billentyűs, hogy most akkor énekeljünk meg, zenéljünk egyet. A zene szeretete és az Isten dicséretének a szeretete, ez ami úgy rögtön, és ez nagyon, nagyon sokat jelentett nekem is. És hát így indultunk el. Az elmúlt évtizedekben volt, hogy többet tudtunk együtt szolgálni, vagy együtt zenélni, volt, hogy ez háttérbe került, de mindenképpen egy nagyon fontos része az életünknek, és hát adott talentumot is nekünk Isten, és úgy látjuk, hogy ebben örömét is leli Isten, hogyha szolgálunk. Ez nem mindig egyszerű, mert nyilván az ilyen szolgálatokra készülni nem kevés időt igényel, és sokszor a szolgálat közben látjuk, hogy támadások is érnek minket, tehát ez egy olyan szolgálat. Az Isten dicsőítése, aminél azért az ellenség is bekapcsolódik, és nem örül ennek az egésznek.
Ez alatt mit értesz? Mert talán nem minden hallgató tudja mire vélni ezt a támadás kifejezést itt ennek kapcsán, amit mondtál.
Tehát amikor Isten dicsérjük, akkor a személyes gonosz támadásba lendül, és ezt többször tapasztaltuk, hogy ilyen szolgálatok előtt is közben is nagyon sok olyan gigszer volt, ami egyébként nem kellett volna, hogy megtörténjen. Azt láttuk, hogy feszültség alakult ki közöttünk. Tehát, hogy ilyenkor külön kell készülnünk erre a lelki hátterére is, hogy valóban az Isten erejében maradjunk meg, és minden támadás elől védve legyünk.
Az egyik szolgálatunk előtt vittük szervizbe a kocsit, és letörtek egy alkatrészt, és emiatt a kerék teljesen leeresztett. És még az indulás előtti estén is. Akkor fölfújták, akkor újból leeresztett, és úgy voltunk vele, hogy hát uram, hát majd csak megjavul az a kerék, és végül el tudtunk menni a szolgálatra, és haza is tudtunk jönni épségbe.
De minden esetre hetekig húzódott ez a kerékcsere, és már tényleg annyi mindennel próbálkoztak a szervizben, és tényleg az utolsó pillanatra sikerült, hogy megjavítják az autót.
Vagy az egyik szolgálat előtt például elkaptam egy vírusos fertőzést, és nem tudták volna pótolni az énekest, és szinte az egész egy órás koncertet nekem kellett végig énekelni, és tényleg Isten úgy megsegített, olyan csoda történt, hogy végig tudtam énekelni. Nyilván én is azért mindent megtettem, tehát mindenféle gyógymódokat előtte alkalmaztam, és tényleg végig tudtam énekelni, és senki nem mondta volna meg, hogy lázas voltam még két nappal előtte, és tényleg nagyon erős torokfájással küszködtem. Meg volt a szolgálat, meg volt a koncert, Isten megsegített.
És egy nap majd ez a test elgyengül, erőm elhagy, s utam véget ér. A lelkem mégis téged áld vég nélkül. Tízezer évig és mind
miért fontos számotokra annyira a szolgálat? És mit értetek ez alatt? Mi jelenik meg a szemetek előtt, hogyha azt mondom, hogy Isten szolgálata?
Istentől kaptam az életemet, az örök életemet, a társamat, a családomat, az anyagi javakat, amiket kaptunk, ezek mind Istentől vannak, és erre úgy tekintek, hogy csak hálát adhatok Istennek, és amikor szolgálok neki, akkor ezt szeretném kifejezni, ezt a hálát. És az úgy miben nyilvánul meg, presbiter vagyok, emellett kántori szolgálatot is szoktam vállalni Vekerlén, ami már összekapcsolódik a zenével, van egy kezdődő ilyen diakóniai szolgálat is, és nagyon sok ilyen apró dolog van, amiben igyekszünk Istennek a szeretetét továbbadni az embereknek.
Kinga, te a református egyházban dolgozol, hitoktatóknak és hittantanároknak a koordinálásában, segítésében veszel részt. Gyerekek között szolgálsz a gyülekezetben is. Miért ez az a terület, ahol szívesen szolgálsz és dolgozol?
Soha nem gondoltam volna, hogy gyermekek között fogok szolgálni. Ez úgy jött, a gyülekezetemben Budakalászon kértek meg, hogy vasárnaponként menjek be a gyerekekhez, és segítsek a gyerekszolgálók körül, és aztán eljött az idő, amikor én is tartottam gyerekfoglalkozásokat, részt vettem a táboroztatásokban, és úgy beleszoktam ebben. És ez a gyermeki nyitottság, ez nagyon magával ragadott engem is, vagy meg tudom érteni, hogy az Úr Jézus is mennyire szerette, és mennyire nagyra tartotta a gyermekeket. És még ilyet is mondott, hogy ilyen neki az Isten országa, és én is közel érzem magam a gyermekekhez, mert nekem is nyitott a szívem az Úr Jézus felé. És felnőttként is gyermeknek érzem magam. És elmondhatom, hogy enyém is az Isten országa, hiszen megkaptam Istentől ajándékba az örök élet reménységét. A gyermekek tehát különösen közel állnak a szívemhez, a saját gyermekeim is, és olyan jó volt a gyermekeimet fölnevelve a különböző életszakaszokat végig szemlélni, és mindig kitalálni valami kis módszert, hogy hogyan lehet az evangéliumot átadni. Egy óvodás gyermek számára, egy kisiskolás, egy nagyobb kiskamasz gyermeknek, és ez segítette a hittanoktatásomat is, a hitoktatóvá érésemet. Hálás vagyok Istennek, hogy lehajolt hozzám, lehajolt a családunkhoz, és szolgálatnak tekintem nem csak a gyermekek közötti munkát, hanem a gitározást, az éneklést, A mi otthonunkban, gyermekkoromban nem dicsérte senki az Istent, és amikor én elkezdtem templomba járni, és később összegyűjtöttem egy ilyen kis gyermekgitára, egy ilyen tankönyvből, én magam elkezdtem tanulgatni. Nem sikerült azért olyan profi módon elsajátítani, de olyan szinten igen, hogy a gyermekek között biztonsággal tudjak szolgálni. Édesanyám azt mondta, hogy milyen jó, hogy ebben a házban Isten dicsérete hangzik. Amióta elkezdtem énekelgetni és mellé gitározgatni kint a konyhában. Aztán eljutottam egy olyan életszakaszba, mikor a gyermekeimnek életet adtam, hogy úgy félretettem a gitárt. Aztán valahogy nagyon kezdett hiányozni. És akkor újra elővettem a gitárt is, és komolyabb énekeket is próbáltam, de nem ment. És akkor így letérdeltem, hogy Uram, taníts meg engem énekelni úgy, hogy tudjak úgy igazán felszabadultan, és akár magasabb hangtartományban is. És végül barátokon keresztül, énektanár segítségével felfedeztem azt, hogy a képességeimmel nem volt semmi probléma, hanem föl kellett szabadulni lelkileg is, és meg kellett tanulni egy-két technikát is. Ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy a zenén keresztül az evangéliumot hirdessük. Az embernek a szíve sokszor olyan, mint egy kemény páncél. Nem mindig az a jó, puha, porhanyós föld az én szívem se, ezt a férjem tudja legjobban. A zene az egy olyan csodálatos dolog, amit Isten teremtett, hogy feltöri ezeket a nehéz zárakat, és az Isten a zenével is, és az ének hanggal, és az énekkel utat tör az emberek szívéhez, és én ezt megtapasztaltam, és visszajelzéseket is kaptam, hogy igen, könnyek szöktek a szemébe, igen, engedte, hogy az elnyomott fájdalmak föltörjenek benne, és ugyanezt tapasztalom a saját életemben is, hogy sokszor az éneklés az, ami kimozdít egy nehéz lelki állapotból, mert vannak. Ezzel is küzd egy keresztény ember ugyanúgy, mint más ember.
Lélekhangoló.
Az édesanyádat említetted, hogy rá is hatott lánykorodban, ahogy énekeltél, más rokonaitokra, szeretteitekre, idősebbekre, fiatalabbakra. Hogyan hat a hitetek egyébként?
Két különböző családi háttérből jöttünk. Ezt is meg kellett tanulnunk, hogy ezt hogyan kezeljük. Én már gyerekkorom óta gyülekezetbe jártam, mert a szüleim is hívő keresztények, és nekünk ez természetes volt, hogy mindig mentünk a templomba, gyerekórára, és nekem keresztény háttérben kellett aztán személyesen megismernem Istent. Nyilván a szüleimnek az sokat jelent, hogy mi hitben járunk, tehát hogy nekik ez örömet okoz, és a családban is ez egy nagyon fontos dolog. És nekem ugyanúgy meg kellett ismernem azt a helyzetet is, ahonnan Kinga jött, ahol a felmenői között voltak hívők, több generációval följebb, viszont a szülei nem éltek hitben. Ez is egy szolgálat, például az, hogy Kinga családjánál is vannak, akik átadták az életüket az Úrnak, és van, aki felé pedig szolgálnunk kell mindenképpen szeretetben.
Istennek csodálatos munkája volt az a családunkban, gyermekkoromban, hogy amikor elkezdtem templomba járni gyermekórára, és gyermekóra végén mindig megkaptuk egy kis füzetbe beragasztható kis igéskártyámba az aranymondást, akkor én azt hazavittem, és édesanyám megnézte a füzetben, elolvasta, és Isten munkálkodott ezen keresztül a szívében. És egy idő után azt vettem észre, hogy már ő is ott ül a templomban. És aztán ő is hitre jutott. Keresztanyám is, nem sokkal édesanyám hitrejutása után ő tért meg, és a testvéreim életében is láttam Istennek a munkáját. Úgyhogy ez egy csodálatos megtapasztalás volt, hogy Isten lehajolt a családunkhoz, és a zenén keresztül, az ő igéjén keresztül elkezdte az ő munkáját, és még sok munkája van a nagy családunkban is, és én szeretnék ennek a részese lenni, és az ő szolgálja ebben, és ez nagyon, nagyon sok türelem kell, és nagyon sok megbocsátás. De az Úr munkálkodik. Mi csak asszisztálunk neki, csak legyünk jó asszisztensek ebben a munkában.
Mi az az örökség, amit legnagyobb örömmel fedeztek fel a saját életetekben, és amit legszívesebben örökítenétek aztán tovább?
Tehát, hogy én most a szüleimre, nagyszüleimre gondolok, akkor nekem ez egy óriási ajándék és örökség, hogy az Istennek az akaratát, a nevét, azt fontosnak tartották, és az, hogy szolgáljanak neki. Nagyapám lelkész volt, és ő az életét is adta az Úrért, mert egy beteg embert ápolt a háború végén, és gyakorlatilag amiatt halt aztán meg. Ezt az örökséget kaptuk meg, hogy ne a magunk kényelmét, meg ne a magunk életét védjük, hanem adjuk oda magunkat teljesen neki, és azon keresztül a ránk bízottaknak. Tehát nekem például nagyon fontos ez az ige is, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcsszívhez jussunk, hogy ebben a mi élethelyzetünkben megtaláljuk azokat a célokat, azokat a dolgokat, amik fontosak az Isten számára, és amik fontosak a mi szeretteink számára, hogy a szüleim amilyen állapotban most vannak időskorukra, megkapják a segítséget, a mi gyermekeink megkapják az ő koruknak megfelelő segítséget, és hogy békességbe tudjunk együtt lenni azokkal, akiket ránk bízott az Isten az egész rokonságon belül.
Amit én szeretnék átadni a gyermekeimnek, megtalálják a hivatásukat, az életcéljukat, amire teremtve vannak, és olyan jó lenne, hogyha engednék, hogy Isten is beleszólja az életükbe a tervét, mert ez a boldogságnak az áloga, azt gondolom, és a megelégedettségnek. Azt szeretném átadni nekik még, hogy ne egyedül akarjanak boldogulni, hanem közösségben, családban, és azt mondja az ige is, hogy kettő jobban boldogul, mint egy. Én nagyon örülnék, hogyha tényleg hozzájuk élő segítőtársra lennének, ezért szoktam imádkozni is, és az Úr Jézusnak a szeretetét megtapasztalhatnák életük végéig, és az örök élet reménységét is szeretném, hogy ez övék lenne, és ez fontos érték lenne az emberi értékeken kívül.
Mi az a házasságotokból, ami egy olyan tanulság vagy tapasztalat, amit szívesen megosztotok másokkal, így most, hogy szót kaptok, és amivel bátorítani szeretnétek másokat?
Szerintem ahhoz, hogy ez működjön, és én szerintem valamilyen szinten ez nem keresztény házasságokban is kell, hogy működjön, az, hogy el tudjunk engedni tartozásokat. Tehát ahogy Isten megbocsátott nekünk, elengedte a tartozásunkat, ezért hálából így kell, hogy nézzünk a másikra is. Amikor ezt nem tudtuk megtenni, az nagyon, nagyon komoly nehézségeket okozott, és azon vagyunk minden nap, és ezt tanuljuk is, hogy elengedjük másiknak azt, amit ellenünk vétett, és nem kell mindig, hogy igazunk legyen. Valamikor engedni kell, valamikor azt kell mondani, hogy igen, legyen úgy szeretet miatt, és amikor azt látjuk, hogy a másik vétkezett, akkor pedig lehetünk nagyvonulak, és mondhatjuk azt, hogy megbocsátok, elengedem, szeretlek, kezdhetünk újat.
Nagyon sok házasságot látunk magunk körül széthullani, és nagyon megrémiszti az embert, hogy mennyi válás van. És jól indult keresztény házasságok is vakvágányra kerülnek, és sokszor feltettük magunknak a kérdést, hogy még együtt vagyunk. És csak ezt az egy szót tudom mondani, hogy megbocsátás. Még csak nem is a szeretet. Sokan szeretik egymást, és mégse tudnak együtt élni, mert nem tudnak megbocsátani egymásnak, és úgy nem lehet együtt élni.
Kedves hallgatóink, mai vendégeink Drenyovszky Péter és Kinga szavakkal, énekkel és életükkel is Istennek adnak hálát. Neki köszönik a hitüket, reménységüket, mindazt, amit ő a családjukban kibontakoztat. Beszélgetésünket megtalálhatják a Spotify-on is lélekhangoló podcastként, valamint az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján és honlapján a misszió.luterán.hu webcímen. Az Evangélikus Rádiómissziónak üzenhetnek a következő e-mail címre: evmis@luterán.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!